WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a WeLearning Podcast következő adásában, ami ünnepi adása lehet így fogalmazni, hiszen nagyon az év végén vagyunk már, amikor hallgattok minket, vagyis amikor ezt az adást rögzítjük. A mikrofonnál továbbra is Buga Misi és...
Koltányi Gergő, sziasztok!
Sziasztok! Hát először is egy ilyen beiglis időszakban és ajándékos időszakban egy picit mi megállnánk most ebben az adásban, ebben a podcastben, és egy picit, hát már klasszikusan, de visszatekintenénk az idei évre, hogy milyen vendégeink voltak, milyen témákat érintettünk, és ami nagyon fontos, az egy szám, ez pedig a 39-es. Egyrészt én annyi idős vagyok, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi annyi adást vettünk fel ebben az évben.
Igen, igen, valóban ez a 39. adása a WeLearning Podcastnak, ami csak abból a szempontból érdekes, hogy azért nem egyszerű 39 értelmes adást összerakni egy évben, úgyhogy elég nagy meló volt, de szerintem megértem, mert nagyon sokan jeleztetek vissza, hogy hallgatjátok, érdekes dolgokat hallottatok, úgyhogy ezért mindenképpen érdemes folytatni, és a jövő évben is szeretnénk folytatni. Reméljük, hogy jövőre is összejön esetleg 40 vagy annál több adás is.
Neked volt kedvenc adásod a 39-szal? Nyugodtan lehet, nyilván mindegyik nagyon kedvenc.
Igen, igen, igen. Most kicsértsek okay. Meg, Misi, igen, tehát most... ez a kérdés.
Nem, szerintem nem, hogy mi mindenkit nagyon szeretünk, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki itt volt, de hogy akkor máshogy kérdezem, melyik volt az a téma, ami különösen közel állt hozzád ebben a 39 adásban?
Hát én azt gondolom, hogy szakmailag, és most hagy maradjak én a szakember, nekem a legerősebb a Racsmány Mihállyal felvett két adásunk volt, ami ugye a memória működését, meg a teszthatást elemezte ki. Hát azt gondolom, hogy azok ilyen nagyon-nagyon erős mondások voltak, és annyira totálisan fordítja meg a közgondolkodást erről a dologról, hogy az nekem nagyon erős hatású podcastok voltak.
Nekem is, ez volt az egyik, ami témában bevágott, illetve nekem a Dr. Prezinek a felvétel, vagy az adás felvétele, ugye Dr. Németh Zoltán.
Az volt a legjobb
akkor lehet, hogy igen, a humorról. És hogy baromi sok dolgot megtudtál magáról a humorról, vagy akár ha a Racsmány Mihálynál maradva az ember olyan témákról beszélgetünk, ami egyébként a hétköznapokban nem feltétlenül érint téged, hogyha nem abban mozogsz. És szerintem ezek ezért voltak baromi érdekes adások, de hát természetesen azért voltak itt nálunk még jó páran.
Hú, jó sok vendégünk volt egyébként, azt összesen számoltam, hogy hány vendégünk volt, de azt igen, hogy ha átfutunk a témákon, uh-huh. akkor így egy pár csoportot tudunk képezni. Először is voltak ilyen technológiai, oktatástechnológiai témájú adásaink. Ugye itt volt nálunk a Halmosi Gábor, a Kurzentcloud-nak a termékfejlesztője, itt a csapatunkból, és vele beszélgettünk a Rapid e-learning fejlesztésről, meg a Rapid e-learning fejlesztő eszközökről, illetve szintén vele volt az XAPI protokollról, ugye, ami a SCORM protokoll, vagy SCORM szabvány leváltására törekvő protokoll beszélgetésünk. Aztán volt két mesterséges intelligenciával foglalkozó adásunk is. Az egyik az még az év elején volt a Rab Árpáddal, aki szintén zseniális gondolatokkal látott el minket, a másik pedig a Balkányi Péter járt itt nálunk, és néztük meg együtt, hogy az e-learning fejlesztésekben milyen mesterséges intelligencia eszközöket használunk. Szintén a Kurzentcloud csapatból volt itt a Balog András, aki a UX Designer a szoftvernek, és beszélgettünk nagyon sokat az akadálymentesség témájáról, és borzasztó érdekes dolgokat mondott arról, hogy mennyi aspektusa van az akadálymentességnek, és Szegedi Tamás volt még nálunk technológiai témában, a Telekomnak a képzési vezetője, akivel a Telekomos LXP rendszer bevezetési projekt tanulságait néztük meg. Szerintem ez volt az egyik ilyen nagy csoport.
És volt még az NFT-vel kapcsolatban is.
Ó, az NFT majdnem kimaradt, pedig az Engelhardt Márk, aki ugye egy igen érdekes és nem képzési területről jövő srác volt, hát zseniális beszélgetés volt az is.
Hát én az NFT-nél én néztem, mint halaszatyorba, tök őszintén megmondom, és megmutatta a telefonját, és mondta, hogy ilyen most nagyon mezein fogalmazok, ilyen tamagocsi figurák, vagy mit tudom én, mik voltak benne, és mondtam, hogy ez micsoda, hogy játszol ilyen, és mondta, hogy nem, hanem ezek kvázi NFT-k, és hogy ilyen ebbe a játékvilágban ezek bizony ugyanúgy kvázi dolgoznak, és a blockchain technikára alapulva, hogy vissza lehet így követni.
Van, így van, tehát tulajdonképpen az NFT kapcsán a blockchain technológiának igen. képzéses részét néztük meg, és szerintem ott is van nagyon sok olyan elem abban a két adásban, ami vissza fog köszönni a következő években, de ma még azt gondolom, hogy viszonylag kicsi a hatása az életünkre, de a jövőnkre óriási hatása.
Biztos, hogy majd meg tudod, gondolom, én most csak egy mondatra leragadva itt a blockchainnél, meg az NFT-nél, hogy itt azért egy picit ez még szerintem bizalmatlan, nevezhetjük piacnak, társadalomnak, bárminek ezekkel a dolgokkal szemben az emberek. De ahogy te is mondtad, pontosan, de ahogy te is mondod, ez biztos, hogy vissza fog még köszönni. Igen. Aztán volt nálunk még, ami szerintem nagyon fontos, a storytelling. Hogy ez miért fontos egyébként egy oktatásban, és szerintem tök jó adás készült belőle.
Igen, hogyha most így nézem, akkor volt egy olyan csomagunk, egy olyan témaköri csoportunk, hogy amikor szakmáztunk, tehát volt egy csomó szakmai adás, ezek között volt az egyik valójában a történeteknek az ereje a képzések kapcsán, ugye a storytellinget hogyan érdemes használni, miként. De hát itt beszéltünk az évelején arról, hogy hogyan lehet az oktatóinkat felskálázni, a jó oktatókat, ugye szintén a Rabárpival beszéltünk erről. Aztán utána nagyon divat volt itt nálunk egyszer a fejlesztői hivatásról beszélgettünk vele, hogy ő mint fejlesztő, hogyan fejleszti magát. Szerintem ez is egy igazán izgalmas és nagyon szakmai téma volt. Hát a szintén szakmai téma volt a humor alkalmazása a képzésekben, ugye a Nagy Zolival. Úgyhogy, bocsánat, Nagy Zolival, Németh Zolival hülyeséget beszélek, bocsánat, ne haragudj. Aztán Klötz Feri volt nálunk az agilis e-learning fejlesztéses módszerről, tehát hogy hogyan lehet agilis módszerekkel, vagy agilis folyamatban, szemléletben inkább így fogalmazok, e-learning fejlesztéseket csinálni. Szerintem az is egy igazán izgalmas volt, mert ma ebben a mindig minden állandóan változik világban, a hagyományos eltervezzük, megírjuk, legyártjuk, jaj, már adott a megváltozott világban, ez egy nagyon fontos lehetőség. Szabó Orsi volt itt nálunk, szerintem egy nagyon izgalmas, és hát az e-learninghez kevéssé kötődő, de a képzés fejlesztéshez igen, témával, a komfortzóna elméletekkel, ugye kicsit ilyen meatbusterek voltunk Orsi segítségével. Aztán Szegedi Tamás a telekomos smart tanulási élményekről, kicsit szakmázva, hogy hogyan lehet tanulási kultúrát építeni egy szervezetben. Szerintem egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt. Aztán a Nagy Andi még egyszer volt nálunk, csak hozott magában még egy másik Nagy Andit is, meg még másik két vendéget. Azt mondom, jól emlékszem, négyen voltunk, három tréner, illetve én, és beszélgettünk arról, hogy a fejlesztőknek milyen felelőssége van a fejlesztési folyamatban, kinek mi a felelőssége és hogyan működik ez. Ez főleg vállalati környezetben, ahol időt és pénzt áldozunk arra, hogy embereket fejlesztünk, nagyon fontos, hogy ez egy nagyon-nagyon jó és eredményes fejlesztési folyamat tudjon lenni. Aztán beszéltünk a különbségről a szakértők és a tanulástervezők között, vagy akinek a tudás van és aki a tanulási folyamatot tervezi és oktatja, hogy ők hogyan működnek együtt, hogyan lehet velük jól együtt dolgozni. És aztán már említetted, azt hiszem, de itt volt nálunk a Cservenyák Tamás, aki ritka
pont
vendég.
Most akartam megemlíteni.
Ritka vendég, igen. Ugye a médiában, de Tamás eljött hozzánk, és a szakmai oldalon, a szakmázásban egy picit az Emberi Lények Tanítása című könyvéről, és az abban foglalt tanítási elvekről beszélgettünk egy picit. És aztán az év utolsó szakmai adása, az pedig a Szirtesi Nagy Rékával volt, a DFT-nek a szervezetfejlesztési és vezetőjével, és vele pedig az online tréningek előretöréséről beszélgettünk, illetve hogy a francba lehet jól tréninget tartani online térben, meg hogy a trénereknek milyen félelmei vannak ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy szerintem egy nagyon vastag szakmai tartalom állt össze, csak nettó szakmázás témában is.
Mindenképpen egyébként úgy, hogy akinek van ideje így két, nem tudom, beigli között, nyugodtan hallgassa vissza.
Igen, egyébként. Igen, 437 órányi beszélgetés.
Az összes adásunkat egyébként szerintem biztos, hogy nem fog unatkozni. De hogyha így picit összefoglaltuk, hogy akkor mi ebben a 39 adásban kikkel, milyen témákkal foglalkoztunk, akkor szerintem megér annyit az is, hogy ez az év, hogy akkor beszélgessünk arról, hogy szerinted most erős túlzása mi volt az év tanulsága, zanzásítva, de én akkor játsszuk azt, hogy én felteszek neked kérdéseket, és akkor azokat te szakmai vagy, akár nem szakmai alapon nyugodtan válaszold meg.
Köszönöm szépen, vágó úr.
Igen, és 10 másodpercet van egyébként.
Köszönöm.
Szóval szerinted mi volt 2022 legnagyobb meglepetése?
Bármint, hogy képzési
szempontból. Bocsánat, igen.
Hát figyelj, szerintem november 30-a az a dátum, ami nem volt olyan rég, amikor valami olyan dolog történt, ami az eléggé felborította itt a nemzetközi közösséget, hogyha így fogalmazhatok, ez pedig nem más, mint amikor a ChatGPT nevű mesterséges intelligencia chat alkalmazás kísérleti fázisban megjelent, és el lehetett kezdeni nyomkodni. Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben valami elképesztő zizgés volt e között. Én magam is kipróbáltam több alkalommal is, és oktatási szempontból valami elképesztő lehetőség.
Ha esetleg valaki nem hallotta még ezt, három mondatban össze tudod foglalni, hogy nagyjából ez
mit jelent? Igen. Hát tulajdonképpen nem másról van szó, mint egy olyan chatbotról, amit már ismerünk, mert minden weboldalon felugrik, csak ez egy olyan chatbot, amivel tényleg lehet beszélgetni, úgy, mintha emberrel beszélgetni.
Tehát magyarul nem az, hogy rámész, és a három válasz külön kiválasztod, vagy ő automatikusan generál egy választ.
Igen, de itt most nagyon nem erről van szó. Amivel én játszottam, de rengeteg, érdemes rákeresni, így a neten, rengetegen játszanak vele, és próbálgatják. Nekem így képzési szempontból volt pár ilyen ötletem. Az egyik ilyen ötlet az volt, hogy arra kértem, hogy állítson össze egy tesztsort, 10 kérdésből álló tesztsort Mátyás király életéről, és azt is meghatároztam, hogy legyenek benne helyesek meg helytelen válaszok, és exakt módon megírt 10 darab teszt.
Megcsinálta?
Feladatot. Megcsinálta.
És jó, tehát, hogy helyes
hibátlan magyarsággal
magyarul tetted fel a kérdést,
magyarul írta meg a válaszokat, de ugyanígy elmondhatnám azt, hogy a feladatok írásán kívül ilyen kicsit kifejtős kérdést tett, mint amíg az egyetemi oktatásban, hogy azt mondod, hogy kérek szépen egy rövid esszét, mit tudom én, egy oldalban erről és erről és erről. Hát rengeteg ilyet láttam, ahol megírta effektíve, használható módon. Tehát simán arra egyetemi területen egy hármas díjat biztos, hogy adnak a pásból rá. Tehát valami elképesztő az, ahová jutott most már ez a nyelvi modell, ugye ez egy nyelvi modell, ami működik. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb meglepetés az, hogy ekkorát ugrott a mesterséges intelligencia
alatt.
Az elmúlt időszakban. És most már arról beszélgetünk, hogy konkrétan lehet konkrét alkalmazásáról beszélni, akár a tartalomfejlesztésben, hogy elkezdjen előkészíteni, vagy úgy hívjuk, hogy AI assisted, tehát hogy mesterséges intelligenciával segített, előrajzoló típusú támogatást tud biztosítani, de még sok minden mást, a tutorálástól kezdve, kérdéseken alapuló válaszokat, tehát mikor a kisfiam megkérdezte, hogy légy szedjél össze nekem 10 érdekes tényt a gepárdról, és gyönyörűen összeszedte neki sebességét, élőhelyét, stb. Tehát tényleg már azon a szinten van, mint egy kisiskolás. Úgyhogy ez szerintem azt gondolom, hogy ez az év meglepetése.
Hát ez valahol zseniális is, és valahol egy picit azért félelmet keltő.
Abban az értelemben mindenképpen félelmet keltő, hogy óriási változást fog hozni, de ez nem azt jelenti, hogy akkor mindenki szedje a sátorfáját, és akkor kezdjen el állást keresni a különböző diszkontláncok árupakolói között. Egyrészt, mert oda is mennek a robotok, másrészt meg azért, mert igazából magasabb szintű dolgokat lehet csinálni. Tehát végre ahelyett, hogy azzal foglalkozol, hogy írsz, ahelyett a gondolkodásra lehet fókuszálni.
Igen, szóval. De hogy ennek valahol van egy utopisztikus ilyen látása is, nem? Ennek a dolognak, hogy az egy picit félelmetes, nem? Hogy ott tart már
minden
ez a
minden olyan dolog, amit nem tudsz, hogy milyen hatást fog generálni, az félelmetes, de azt gondolom, hogy éppen ezért érdemes sok-sok-sok-sok órát beletenni, hogy megértsd, megtanult, kipróbáld, gondolkozzál rajta, hogy tudnád használni, mire tudnád használni, és nézd meg, hogy milyen kapáló munka alól szabadít fel, és azt az időt mire tudod fordítani. Szóval, hogy ha a kapálásból felszabadít, mint annak idején az eke, akkor tök jó, mert akkor tudok mással foglalkozni. Úgyhogy szerintem ez volt az idei év legnagyobb meglepetése.
De akkor nyugtass meg, hogy nem kell arra gondolni, mint a Terminátor 2-ben, hogy a Skynet öntudatra ébredt.
A Skynet nem ébred öntudatra, és a Skynet igen, de a, A mesterséges intelligencia öntudatra ébredésétől még szerintem
messze vagyunk. Hála az égnek. Jó. Nem tehát, hogyha azt mondod, hogy ez volt akkor a legnagyobb meglepetés szakmailag 2022-ben, akkor mi volt a legnagyobb csalódás, veszteség? Nem tudom, hogy fogalmazzak 2022-ben.
Hát inkább azt mondom, hogy én meglepetésnek mondanám, és azért mondanám a legnagyobbnak, mert óriási közössége volt. Nem tudom, mennyire ismeritek, de volt egy Edmodo nevű alkalmazás. Ez egy, hát egy gyakorlatilag iskoláknak kifejlesztett ilyen e-learning rendszernek mondanám, és borzasztó sokan használták. Ez egy open projekt volt, ha jól emlékszem, közösség is ingyenes volt a rendszer. Rengeteg szervezet használt a világszerte, és valamikor az ősszel lelőtték, mert elfogyott a pénz mögülle, és kompletten tokkal vonulva bezárták, aztán két hónappal előtte szóltak, hogy mindenki mentsen belőle mindent, és bezárták, nincs tovább.
Te, de hogyha ez egy ilyen ennyire jól működő dolog volt, akkor nem lehet egy valami közösségi finanszírozást erre meghirdetni, vagy minimálisan fizetőssé tenni?
Biztos, hogy lettek volna rá megoldások. Nem mentem utána annyira mélyen, hogy mi volt az oka, hogy nem ajánlották föl egy közösségnek, vagy mi történt vele, de elég nagy meglepetés volt ez, és nem csak minket szakmabelieket ért meglepetésként, hanem azokat az intézményeket, akik viszont használták, nagyon intenzíven használták, úgyhogy
ez egy
nagy veszteség volt, igen. Aha. De hát nyilván azért láttuk már évek óta gyakorlatilag egy helyben állt maga a rendszer, mármint a funkciók fejlődésében, meg a technológiájában is. Ettől függetlenül meglepetés volt, hogy ilyen hirtelen és ennyire élesen ért véget a pályafutása.
És hogyha már ez veszteség volt, vagy hogy említettük, hogy miért nem történt az, hogy valaki beszállt volna esetleg anyagilag mögé, akkor viszont, ha már ilyen anyagias dolog is szóba került, akkor szerinted mi volt az év biznisze, vagy az év üzlete mondjuk szakmailag?
Hát figyelj, ezt nagyon nehéz megmondani, mert ugye elég sok számot kéne hozzá látni. Amúgy pont az elmúlt hetekben csináltunk egy viszonylag nagymértékű piackutatást globálisan, illetve Európára kifejezetten, elsődlegesen a tartalomfejlesztő, tehát az e-learning fejlesztő eszközök, illetve az elemesek piacát nézve, és hát én inkább ebből mondanék erre vonatkozóan, hogy az elmúlt évben, tehát a 22-es évben volt egy nagyon nagy ilyen trend, ami azt mutatta, hogy az a rengeteg szoftver megoldás érhető el, több mint 2000 elemes van a piacon, százasával vannak olyan eszközök, túlok, digitális alkalmazások, amelyek előkerültek itt az elmúlt években, évtizedben, és nagyon töredezett volt ez a piac, és az idei évben kezdődött el egy olyan trend, hogy elkezdték a nagyok megenni a kicsiket, vagy a kisebbeket, és elkezdtek felvásárlások megindulni, és szerintem a legizgalmasabb az a Cornell Store-nak a két felvásárlása volt. Ugye a Cornell Store egy amerikai nagyvállalati elemes platform, és általában nagyon nagy létszámú ügyfelek voltak náluk, és kettő nagy felvásárlást csináltak az idei évben, néhány hónap különbséggel volt bejelentve. Az egyik az a Sum Total nevű szintén nagyvállalati elemes rendszernek a felvásárlása volt, amit szupportálnak tovább, de gyakorlatilag megszüntetik és átállítanak mindenkit a Cornell Store-ra. A másik pedig az Adcast nevű LXP platformnak a megvásárlása volt, amivel úgy tűnik, hogy a Cornell Store igazából eléggé nagy szereplővé vált a piacon, vagyis hát nagyon meghatározó szereplővé vált a piacon, de nagyon sok kisebb-nagyobb felvásárlást láttunk a piacon, szóval megkezdődött egyfajta piaci koncentráció, és én ezt látom igazából egy konszolidációjának a piacnak is, hogyha az év üzleti trendjét kéne mondanom a piacon, akkor ez a bizonyos konszolidáció, ez az, ami látszik a piacon is, felvásárlások.
Ha már a trendet említetted, akkor szakmailag mi a legizgalmasabb trend, ami 2022-ben volt?
Hát igazából nagyon sokféle dolgot lehetne mondani. Én azt gondolom, hogy ha ha technológia oldalról kell néznem, akkor az LMS-ek meg az LXP-knek a konvergenciája. És ez látszik a Cornerstone akvizícióban is, ami, akinek egy baromi erős LMS-e van, volt neki LXP-je, de annyira nem volt jó, ezért úgy döntött, hogy inkább áthozza az Edcast-ét és kiegészíti a portfólióját. Akik eddig LMS-t kínáltak, azok ma már elkezdtek LXP-t is kínálni, akik eddig LXP-t kínáltak, azok elkezdtek LMS funkciókat is kínálni, mert úgy tűnik, hogy a piac azt látta, hogy mind a kettőre szükség van. Tehát nem vagy-vagy, tehát nem az, hogy dob ki az LMS-et, nincs rá szükség, hanem is-is. És itt van egy olyan trend, ami nagyon izgalmas, hogy hogy lehet ezt a kettő dolgot jól összepárosítani. Ugye az LMS-ek inkább az ilyen előíró, kötelező típusú képzésekre, tehát hogy szakmára szoktuk mondani a push típusú learningre vonatkozik, hogy itt van, kinyomtam neked, csináld meg, aztán nyomon követem. Még az LXP-k, ugye a Learning Experience platformok, azok meg a pull típusú learningre vonatkozik, az itt van minden, vedd el magadnak, amire szükséged van, és az a két irány, ez így együtt fog tudni, úgy tűnik jól működni. Én ezt látom nagyon érdekes trendnek, illetve hát nyilván az LXP platformnak egyáltalán a megjelenését és most már azt mondom, hogy tömeges terjedését. Még hogyha meg nem a technológia oldalról nézem, hanem szakmai oldalról nézem, akkor nekem egyértelműen a Learning Experience Design az a legnagyobb trend, ami idén, hogy mondjam, erőteljesen kibontotta a szárnyait. Még az elmúlt egy-két évben nagyon kevés helyen beszéltünk, nagyon szűk szakmai közösségben. Volt szó arról, hogy tanulási élményt hogyan tervezünk, és hogy hogyan használjuk a design gondolkodást, meg a tanulás tudománynak az eredményeit azért együtt, hogy tényleg baromi jó tanulási élményeket csináljunk. Addig a 22-es évben, hát ahogy nézem itt a LinkedIn-en mondjuk a szakmai kontaktjai nagy részét, korábban instructional designerek voltak, most arra learning experience designerek lettek, tehát hogy itt van egy ilyen nagy átállás, aztán hogy ebbe mennyi az, ami valóban ez a transformáció fejben is valóban megtörténik, vagy mennyi a buzzword mögötte, az egy másik kérdés, de én egyértelműnek azt látom, hogy a learning experience design, mint egy szakmai irány, az nagyon-nagyon megerősödött, és a következő évben is azt látom, hogy egyre és egyre erősebb lesz, és ennek mi borzasztóan örülünk, nem csak mi, mint szakemberek, vagy mint szolgáltató, akik ezzel foglalkozunk, hanem mi, mint tanulók is nagyon örülhetünk neki, mert végre tényleg a tanulók kerülnek a középpontba, és nem pedig az oktató.
Itt, ha említetted itt a trendet, vagy a legizgalmasabb trendről beszéltünk, szerintem az felvet két olyan dolgot, hogy akkor viszont ebben az évben mi volt, ami szerinted ebben a trendben mondjuk a legszélesebb kört érintettem, mint újítás, viszont ha már pozitív dolgokról beszélünk és újításról, akkor említsük meg, hogy szerinted mi volt akkor a legnagyobb probléma 2022-ben.
Hát figyelj, ami a legszélesebb kört érinti, felhasználói kört érintő változás mondjuk ebben az évben, maradjunk a technológiai lábnál, az számomra egyértelműen a 4.0-as Moodle verziónak a kijövetele volt, de hogy visszautaljak, hogy ez hogy kapcsolódik az előbb említett Learning Experience Design trendre, ha megnézitek, hogy a Moodle 4.0 hogyan harangozta be magát, az volt az angol bevonatkozás, hogy New Look, Better User Experience. Tehát ott is van az experience, tehát az a fajta élményszerű, könnyed használat, az egész élménygazdaság kezd beköltözni, hála jó Istennek, egy picit ebbe a képzési világba. A 4.0-as Moodle szerintem azért a legnagyobb hatást értem, mert ugye a Moodle-nek óriási felhasználói bázisa van, egyetemek, intézmények, magánszervezetek, ingyenes ugye a rendszer, tehát borzasztó sokan használják, hogy ez most jó vagy nem jó emellett én nem tenném le a voksomat, mert mindenkinek másak az igényei, de az biztos, hogy az új Moodle verzió az nagyon sok embert érintett, mert remélhetőleg nagyon sokan frissítették a korábbi verziókat a 4-es Moodle-re. Úgyhogy én ezt látom a legnagyobb változásnak. Ami pedig a... mi volt a második kérdés? Ezt majd elfejtettem.
Hát, hogyha tehát a szakmai változás, újítás az a pró, akkor mondjuk mi a kontra, a probléma.
Igen. Hát egy kicsit most ez ilyen nemzetközi kitekintés lesz, mert itt még a hazai környezetben ezt annyira nem látom, sőt, inkább az ellenkezőjét látom, de a nemzetközi környezetben a tartalom káosznak nevezett jelenség kezdte felütni magát, fejét, mint ilyen legnagyobb probléma. Ez főleg olyan szempontból érdekes, hogy ha megnézzük egy LinkedIn Learninget, Udemy-t, stb., akkor már 100 000 fölötti kurzus számok elérhető, ugye szabadon választható online kurzusokat találhatunk. Ha szétnézünk a világba, millió számra találunk online kurzusokat. Ha benézzünk a vállalati képzési rendszerekbe, most elsősorban továbbra is azt mondom, hogy Nyugat-Európa Egyesült Államok, tehát fejlett országok nagyvállalati oldala, akkor azt látjuk, hogy elképesztő mennyiségű tartalomba fürdenek. Kicsit olyan, mint az internet, hogy egyszerűen már túl sok is van, és erre jön ez a probléma, hogy egy nagyobb problémát jelentenek az elképesztő mennyiségű tartalomnak a menedzselése, szűrése, testre szabása, elkészítése, frissítése, eljuttatása a megfelelő embernek a megfelelő időben, és a Red Thread Researchnek volt egy nagyon jó tanulmánya, valamikor az ősszel jelent meg egy riport, ahol gyakorlatilag ezt a content chaosnak nevezett jelenséget, meg az arra adott szakmai válaszokat taglalták. Én azt gondolom, hogy ez egy elég nagy probléma már ma is. Mindeközben azt látjuk, hogy nincs elég tartalom, és mégis túl sok tartalom van. Tehát ez a fajta hiány, vagy ez a look, ami a kettő között van, hogy kicsit olyan, mint a munkaerőpiac, ugye, hogy nincs elég ember, és mégis van egy csomó munkanélkülünk, meg egy csomó nem használható, tehát hogy a tartalmaknak a relevancia, meg a minősége, az szel van csúszva attól, ami az igény, és van sok tartalom, és úgy kell magunkat rajta áthámozni, miközben nincs olyan tartalom, amire meg szükségünk lenne.
De ez nem lehet olyan, hogy a korral jár? Tehát, hogyha ezt megnézed nem csak a képzésekben, hanem sima mezei egyszerű civil emberként is, hogy ezek a kontentek gyakorlatilag ömlik folyamatosan mindenhonnan, igen, és muszáj, hogy megszűrd. Ugyanúgy a képzésekben is. Tehát, hogyha több százezres világszinten elérhető képzés, a muszáj, hogy megszűrd.
Igen, de nem is az az igazi probléma, hanem az az igazi probléma, hogy mindent is akarunk, de valójában nem tudjuk
hogy
kellően specifikálni. Tehát nagyvállalati oldalon, amikor te előfizetsz egy ilyen harmadik, tehát egy tartalomszolgáltatással, mondjuk egy, mit tudom én, tényleg az AdCast-be is be van kötve, rengeteg ilyen tartalomszolgáltató van, akkor minden tartalomszolgáltató az azzal adja el magát, hogy mennyi kontentje van. Tehát a mennyiség a fontos. És te, mint vállalat, aki veszi, azt mondja, hogy vettem, nem tudom én, 5000 dollárért egy évre 38 000 kontentet. Tök jó, csak a kérdés az, hogy abból mennyi használható.
Lehet, hogy kettőt tudsz használni.
És úgy tűnik, hogy baromi sok a kontent, mert mindenki a mennyiségre hajt, eladó is, vevő is, de végén a szerencsétlen tanuló meg ott áll a káoszban, hogy segítsetek már, mert mi ez a sok szemét, amin át kell verekednem magam, és adjatok már valamit, ami használható. És ez a probléma, illetve az, hogy ami meg kéne neki, az meg nincs. Mert specifikus. Mert ugye ezek a polcról levehető tartalmak jellemzően publik, vagy hogy már generális tartalmak, tehát nem cégspecifikus, nem munkafolyamat specifikus nekem, meg pont arra van szükségem, hogy itt és most hogyan kell csinálni, az meg csak azt mondja meg, hogy hát általában ebben a témában ez és ez van. Szóval, hogy ez meg erősíteni fog egy olyan trendet, ami meg mégis a tartalomgyártás növekedéséről fog szólni, csak egy picit másként, de erről majd beszélhetünk egy következő adásban.
Mindenképpen, és végezetül, mert az időnk azért nagyjából vége felé közeledik, az év hazai változása akkor szerinted mi?
Hú, hát ami itthon a legnagyobb felfordulást okozta, vagy nem tudom, hát én azt gondolom, hogy ez az online tréningeknek az általánossá válása. Ugye itt volt nálunk nemrég a Szirtesi Negy Réka a DFT-től, és pont erről beszélgettünk, hogy gyakorlatilag a COVID előtti időszakban annyira kevesen kértek online tréninget, hogy gyakorlatilag nem is volt szinte senki, vagy csak néhány ember, aki foglalkozott vele. Már oda jutottunk, vége van a pandémiának, visszamentek az emberek az irodába részben, mert ugye az itt jelentős változás van, de hogy irodába is, meg nem is, stb. A lényeg az, hogy ma már az az új normális, hogy elsődlegesen online tréninget kérnek. És ez szerintem egy óriási változás.
Ez ráfért a hazai szektorra szerintem?
Hát figyelj, ez nem az a kérdés, hogy ráférte. Igazából az a kérdés, hogy nekem ebben, és az egész pandémiában volt egy olyan kőfal, ami leomlott. Ez a kőfal pedig a a képzést igazán csak jelenlétben lehet megcsinálni. És ez egy olyan paradigma volt, aki mint a földlapos annak idején. Azt hiszem ehhez hasonlítottam, nem tudom, hogy a Rékával vagy mással beszélgettem erről, de kicsit olyan érzésem volt, hogy mindenki azt mondta, hogy gyerekek, hülyék vagytok? Hát hogy lenne már gömbölyű a föld? Hát nézd már meg, hát hol? Hát leesnék róla. És a pandémia meg valami olyat csinált, hogy egyszerűen kivitt minket egy picit az űrbe, rövid időre, és akkor megnézhettük, hogy azt a hétszentségit, ez mégse lapos a rohadt életbe. Visszatértünk a földre, és ma már mindenki hülyének nézi a másikat, aki azt mondja, hogy de hát tréning vagy képzés csak jelenléti, hát az az igazi, ott van a kapcsolódás, meg nem tudom, persze bizonyos dolgokhoz kell, tehát nem kizárólagos ez, de az, hogy akkora percepcióváltás történt, hogy tényleg a megrendelő oldalon ma már az számít kuriózumnak, ha valaki tisztán jelenléti képzést kér. Szóval ez szerintem mindenképpen az a pont, ahol egy óriási változás történt, és ez majd további változásokat fog hozni a jövőre nézve, de azt hiszem, hogy 2022 végén kijelenthetjük, hogy elérkeztünk oda, hogy ezt a paradigmát elfelejthetjük, és ma már azt lehet mondani, hogy online is lehet ugyanolyan eredményesen képezni, majdnem minden területen.
És szerintem ez egy nagyon jó végszó is volt.
Köszönöm szépen.
Mit szólsz hozzá? Nem, hát ez nyilván vált, tehát ez még csak szerintem a következő évre ez fel fog még azért erősödni. Hát kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk 2022-ben. Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, jó beiglizést, nem tudom, töltött káposztázást, halászlevezést, vagy nem tudom ki mit szokott főzni, enni. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk. Jövőre pedig természetesen tartsatok velünk ugyanúgy.
Köszönöm szépen, Misi, és én is csatlakozok hozzád annyival, hogy tekerjétek föl a fűtést erre a pár napra, nyugodtan lehet tekerni a fűtést, aztán utána majd lehet visszavenni megint, de hogy nem csak a lakáshőmérséklete legyen meleg, hanem az a szeretet is, amivel egymás között az ünnepeket töltitek. Kellemes karácsony mindenkinek, és boldog új évet!
Sziasztok, minden jót, hello!